Mondhatjuk, hogy ez volt a papírforma. Várható volt, hogy ezeket meglépi az UEFA. Legfeljebb az lehet meglepetés, hogy ezt ilyen hamar megtették. Lehetett arra is gondolni, hogy például BL döntővel még kivárnak, hogy változik ez a helyzet, de ugye a klubcsapatok, illetve a válogatóknak ott már most döntést kellett hozni. Lehet, hogy ez is indokolta azt, hogy akkor a BL döntővel is hamarabb hozzanak döntést. Természetesen ez egy olyan döntés, ami Oroszországot nagyon rosszul érinti, hiszen egyértelmű, hogy ez egy nemzetközi szankció vele szemben, még akkor is, ugye, hogyha maguk a csapatok nem részesülnek szankcióban, csak ugye a helyszíneket tiltották be, viszont azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyértelmű állásfoglalás az UEFA részéről.
Mennyire befolyásolhatja majd az adott mérkőzések kimenetelét, például egy lengyel-orosz VB pótselejtező, annak fényében, hogy ezt a mérkőzést egy más helyszínen kell majd játszani?
Ez nagyon komoly változást okozhat az erőviszonyokban, hiszen itt egy mérkőzésen dőlnek el a párharcok, nincsen oda-visszavágó. Tehát a lengyeleknek ez most egy nagyon nagy esély, hogy nem Oroszországban kell játszaniuk az oroszokkal, hanem semleges helyszínen. Ráadásul azért ez egy nagyon komoly lelki erőt is adhat az oroszoknak, meg azért egy kérdés, hogyan reagálnak rá, ez lehet egy motiváló és egy demotiváló tényező is, de az tény, hogy az orosz válogatott világbajnoki kijutása az most nagyon komoly veszélybe került, hiszen eddig úgy volt, hogy két mérkőzést hazai pályán kell megnyerniük, most mind a kettőt semleges helyszínen kell megnyerni.
BL döntő elvétele Szentpétervártól, ez inkább presztízsveszteség lehet?
Természetesen presztízsveszteség, mind ahogy mindegyik ítélet nagyon komolyan befolyásolja az oroszok nemzetközi megítélését. Ugyanakkor az komoly konkrét bevételek kiesését is jelenti az oroszok számára, hiszen nyilván nagyon sok szurkoló érkezett volna, nagyon komoly költést valósítottak volna meg. Mondhatni, hogy valószínűleg ez jóval kevésbé fáj most, mint az a presztízsveszteség, amit ezek a szankciók jelentenek.
A Schalke egy tradicionális német labdarúgó csapat, most ugyan a másodosztályban szerepel, de hát nagy hírű egyesületről van szó, amelynek a főszponzora, a messzponzora a Gazprom volt. Jelezték is a klubnál, hogy már a hétvégi német bajnoki fordulóban sem lesz rajta ez a felirat az egyesület mezén. Ez mennyire logikus reakció, és hát azt is tudni kell, hogy ugye a labdarúgó bajnokok ligájának is a Gazprom az egyik főszponzora. Fenntarthatóak-e jelenleg ezek az együttműködések, amelyek a legnagyobb orosz gázipari céggel állnak fent?
Ez egy nagyon jó kérdés a bajnokok ligájának és a Gazpromnak a kapcsolata. Ugye valóban a Schalke az most leveszi a Gazprom logót, ugyanígy egyébként a Haas Formula 1-es csapata is leveszi az orosz Uralkali cégnek a logóját az autójáról. Tehát ez megint csak elindíthat egy olyan trendet, ami az orosz cégek nemzetközi szerepvállalásait bekorlátozza, és hát itt az UEFA-nak ez egy nagyon erős gondolkodást igénylő döntés, hogy csatlakozzon-e ehhez a kezdeményezéshez. Én azt gondolom, hogy ők ezt maguktól valószínűleg nem tették volna meg, de ha már ugye elindult egy ilyen akció, és különösen ráadásul pont a Gazprommal kapcsolatban, akkor nagyon nehezen tud ebből az UEFA kimaradni. Tehát én azt tartom valószínűleg, hogy a következő bajnokok ligája fordulóban, ha nem változik addig a helyzet, akkor nem fogjuk látni a Gazprom hirdetéseit. Más kérdés, hogy ezt már csak azért is meg tudja ugye tenni az UEFA, mert nyilván ugye több szponzora is van a bajnokok ligájának, tehát ez nem lesz olyan feltűnő, mint amilyen feltűnő ez mondjuk a Schalke esetében.
Időközben ugye nyugati döntéshozók azt is közölték, például a brit miniszterelnök Boris Johnson, hogy külföldi orosz oligarchák, üzletemberek vagyonát, bankszámláit zárolni fogják. És talán közülük is az egyik legnevesebb, de bár nem tudni, hogy ugye ez az intézkedés érinti Roman Abramovicsot, a Chelsea orosz tulajdonosát, aki időközben izraeli állampolgár is lett. Hány felé lehetnek világszerte vagy Európában ilyen szintű orosz érdekeltségek, és a külföldön élő orosz üzletemberek vagyonainak befagyasztása érintheti-e a nagy neves világklubokat, például akár a Chelsea-t? Kell-e tartani az ő szurkolóinak az ilyen hatásoktól?
Kétségkívül Abramovics a legismertebb név a nemzetközi sportéletben működő orosz üzletemberek között, de vannak egyébként mások is kisebb nevek. Ugyanakkor Abramovicsnak az ad egyfajta védettséget, hogy ő izraeli állampolgár is, és egyébként amennyire tudom, a legutóbbi üzleti tevékenységei azok sokkal inkább Izraelhez kötik, mint Oroszországhoz, de sajnos nem látok rá a pénzügyeire. Az egészen biztos, hogy azért ez egy nagyon-nagyon drasztikus lépés lenne, és nyilván azért egy határt valahol meg kell húzni. Tehát az, hogy az orosz állam központi akcióit, nevezzük így, nem támogatja a sportvilág, legyen ilyen mondjuk ugye az oroszországi Formula 1-es nagydíj, vagy a Bajnokok Ligája döntő, azt gondolom, hogy ez mindenképpen az a szint, ami elfogadható. Ugye említettük azt, hogy sportolókat, csapatokat, versenyzőket nem szankcionálnak. Az, hogy a külföldön élő orosz üzletembereket szankcionálják, az szerintem megint egy kicsit az a szint lenne, ami már azért független az orosz állam döntéseitől. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a lépést nem fogják meglépni, tehát attól nem kell félni, hogy mondjuk a valami nagyon extrém dolog, hogy mondjuk a Chelsea-nek zárolják a vagyonát, és nem tudnak fizetni a játékosoknak, vagy bármi ilyesmi. Hozzáteszem, ha ez így történne, szerintem akkor is ezt különböző üzleti tranzakciókkal meg lehetne oldani. Tehát ilyen probléma biztos, hogy nem merülne fel. De én azt gondolom, hogy itt a szankciókban a trend alapvetően az lesz, hogy nem az orosz egyéneket akarják megbüntetni, hanem kifejezetten az orosz államot. Nyilván a kettő a legtöbb esetben nem választható el egymástól nagyon élesen, de ahol ez azért jól láthatóan elválasztható, ott igyekeznek az orosz személyeket nem büntetni.
Nyilván ebben a helyzetben az emberélet a legfontosabb, és az, hogy rendeződjön ez a konfliktus. De mennyire véletlen az időzítése ennek a harci cselekménynek Oroszország részéről, abban a tekintetben, hogy alig néhány nappal, egy héttel ezelőtt ért véget a pekingi téli olimpia, ahol az orosz versenyzők a 9. helyen végeztek az éremtáblázaton.
Szerintem bátran kijelentett, hogy teljesen tudatos volt az időzítése ennek a lépésnek. Tegyük hozzá, hogy 8 évvel ezelőtt ugye a Krím-félsziget elfoglalása és a kelet-ukrajnai területeken a cselekmények megindítása szintén gyakorlatilag a Szocsi olimpia vége után azonnal indult meg. Tehát ott is figyeltek arra, hogy ne az olimpia alatt. Félreértés nehézség itt valószínűleg nem a hagyományos olimpiai eszme miatt történt ez, hogy olimpia alatt nem háborúzunk, hanem egész egyszerűen azért, mert az olimpia az egy nagyon komoly média jelenlétet nyújt, és ott az orosz sportolókat, mivel ugye a világ sportolói egymás ellen versenyeznek, az orosz sportolókat, csapatokat nagyon könnyű lenne szankcionálni, és most itt nem is a hivatalos szankciókra gondolok, de mi van akkor, ha mondjuk egy orosz sportoló mellé a dobogóra nem hajlandó odaállni egy másik sportoló, vagy úgy áll fel a dobogóra, hogy valamilyen feliratot felmutat. Lehet, hogy a NOB megbünteti érte, de az oroszok számára a nemzetközi közvélemény előtt ez nagyon rossz képet festene. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen tudatos volt az, hogy a téli olimpia végét megvárják, és utána indulnak csak el ezek az akciók.